Üdvözlöm Önöket, a mikrofonnál Mong Attila, vendégünk pedig a stúdióban Lenkovics Barnabás, az állampolgári jogok országgyűlési biztosa, a telefonszámunk pedig 483-26-26. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Néhány nappal ezelőtt az országgyűlési biztosok ellátogattak a Nemzetbiztonsági Hivatalba, saját szemükkel akartak ugyanis meggyőződni arról, hogy valós-e az a fenyegetettség, amellyel a kancellária miniszter érvelt március 15-e előtt. Ő arra figyelmeztetett, hogy terrorcselekményekre vagy erőszakos cselekményekre is lehet számítani. Miért mentek el, miért folyamodtak ehhez a megoldáshoz, és mit láttak, mivel tudták önöket meggyőzni a Nemzetbiztonsági Hivatalban?
Két okot említenék. Az egyik egy alkotmányos ok, azaz az Alkotmánybíróságnak van egy határozata arról, hogy ha a törvény valamely állami szervnek biztosít egy hatáskört, akkor az nem a joga, hogy gyakorolja, hanem alkotmányos kötelessége gyakorolni. Na most ebben az esetben először a mi 6 éves periódusunkban merült fel egy olyan aggály, hogy ugye a miniszter nyilatkozott, veszélyekről beszélt, nemzetbiztonsági információkra hivatkozott, de a más politikusok, sajtó, társadalom, újságírók, stb. Hát kételkedtek, illetve azt állították, hogy jó, valaki mond valamit, de az valóban úgy van.
Sokan blöffnek tartották, hiszen a kormány az elmúlt 2 évben azért már többször élt ezzel a figyelmeztetéssel.
Úgyhogy ez volt a második ok, és az elsővel összekapcsolva úgy döntöttünk, hogy akkor most élünk ezzel a hatáskörünkkel, és elmegyünk a helyszínre, magába a Nemzetbiztonsági Hivatalba, és ott a saját szemünkkel és fülünkkel győződünk meg az információk mögötti valóságtartalomról.
Ezután a találkozó után kijött különböző nyilatkozatokból az derült ki, hogy önöket meggyőzték, tehát megbizonyosodtak arról, hogy tényleg van ilyen jellegű fenyegetettség. De mivel tudták önöket meggyőzni? Tehát mik voltak azok a megdönthetetlen bizonyítékok, amelyekkel sikerült önöket meggyőzni?
Nem pusztán a bizonyítékoknak a bemutatásával, amelyek külön-külön szolgálati vagy államtitoknak minősülnek, de a törvény minket följogosít, hogy ezeket is megnézzük, mert hiszen ezek úgy nagyjából mindenki tudja, hogy telefonlehallgatás, különböző dokumentumoknak a begyűjtése, különböző ilyen anarchista vagy külföldi erőszakszervezetek az ír terroristáktól a baszk szeparatistákon át, mindenféle kézikönyvekből kimásolt és rendszerezett tankönyvek, és így tovább, meg videófelvételek, fényképfelvételek, titkosszolgálati módszerekkel egyébként törvényesen beszerzett bizonyítékok. Tehát ezek önmagukban számunkra prezentálták, hogy ezek valóban léteznek.
Te meg tudtak győződni ezeknek a bizonyítékok a valódi létéről, a hitelességéről, hiszen gondolom fényképeket láttak, jegyzőkönyveket láttak. Most ugye fölmerülhet a kérdés, főleg azok számára, akik kételkednek ezeknek a bejelentéseknek a hitelességében, hogy ezek a bizonyítékok is hitelesek-e.
Most ez az a pont, ahol azt kell mondanom, hogy mi már a hivatalon belül további nyomozó munkát nem végezhetünk. Tehát a fedett ügynök személyét, az általa megfigyelt szemét, stb. Ezeket mi nem nyomozhatjuk le.
De összességében magyarul hitelesnek tűnt, amit, vagy hiteles volt.
Összességében igen, és nem csak azért, amit láttunk, hallottunk a prezentáció során, ami megjegyzem, hogy közel 3 óra hosszáig tartott, és ugye mind a hárman jelen voltunk Péter Falvi Attilával és Takács Alberttel, hanem vissza is kérdeztünk, több esetben. És a kérdésekre a válaszokat is értékeltük. És így ugye folyik egy bizonyos adatgyűjtés, és azoknak az elemzése, és az elemzésekből következtetések levonása. Ezt nemzetbiztonsági kockázatelemzésnek hívják, és a kockázatelemzés végeredményeként születnek a rendőrséggel szoros együttműködésben konkrét intézkedések. Na most ugye ebben a fázisban, ahol egy nagyon nyílt és nagyon őszinte beszélgetés volt, győztek meg minket, és személy szerint engem is leginkább arról, hogy ugyanazok a szélsőséges szervezetek, ugyanazok az eszközök, közbiztonságra veszélyes eszközök, ugyanazok a nyilatkozatok, szóhasználat, stb., ami 2005-ig is létezett. hiszen volt itt korábban nyilas szervezkedés, volt itt korábban másik világháborús náci kiadványok terjesztése és hasonlók. Ilyen személyek és ilyen szervezkedés és ilyenfajta cselekmények, ezek léteztek. De 2005-ig nem okoztak problémát, kezelhető volt a dolog. Most ami a fő újdonság, hogy 2006 szeptembere és októbere után részben az utcai zavargások következményeként, részben azóta is folyamatosan fennálló politikai és szociális feszültségek közege az lényegesen megváltozott. Ilyen 2006 első fél évének a végéig tulajdonképpen nem volt.
És ezekből az adatokból úgy tűnt, hogy ez egy valós fenyegetettség lehet március 15-ére, vagy a tavaszi időszakra az országban.
Olyannyira, hogy ezek a szélsőséges szervezetek és cselekmények egészen másként hatnak, ha egy futballmeccs után az utcán történnek két szurkolótábor között, ahol szintén fölmerül az a veszély, hogyha megjelenik a rendőr, akkor az addig egymást püfölő futballhuligánok hirtelen összefog, hogy úgy mondjam, egymásra találnak, és a közös ellenség az a rendőrség lesz. Most ebben az értelemben lehet azt mondani, még rosszabb a helyzet, mert nem pusztán a rendőrségről van szó, hanem a nagy tömegrendezvények, legyenek azok tüntetések a gyülekezési jog alapján, vagy mondjuk egy nemzeti ünnep, ahol tízezernyi vagy százezernyi tömeg jelenik meg, akkor ezeknek a cselekményeknek és az islétszámú szervezeteknek egy kiváló pajzsot, hátteret jelentenek, mert abba el lehet vegyülni, abba el lehet tűnni, abba büntetlenül lehet ezeket a cselekményeket végezni. Vagy legalábbis nagy az esélye, hogy megúszszák, nehéz kiemelni. Tehát mindezek együttesen jelentenek valóban egy olyan kockázatot, amikre lehet az a válasz, ami most van, adott esetben a Kossuth tér körüli kordon, és itt jön egy nagy probléma, hogy ezek ebben az értelemben nemzetbiztonsági és rendőri szakmai kérdések. A jogász a maga más nézőpontjából, mint például az Alkotmánybíróság szükségesség és arányosság tesztjét alkalmazva, mondhatjuk azt, hogy a gyülekezési jog és a szólásszabadság korlátozása ebben az esetben elképzelhető, hogy szükséges, bizonyos helyen, bizonyos mértékben, de mondjuk aránytalan. Ez tehát a jogi érték ugyanannak, és itt két értékelés áll egymással szemben. Egy alkotmányos alapjogi értékelés, meg egy konkrét rendőrszakmai értékelés. És végül is itt az igazán nehéz kulcskérdés, a bizalom kérdése. Bízik a magyar társadalom, az állampolgár, a jogállam alapvető intézményeiben, így elhiszi-e például
hogy
az ombudsmannak.
Hogy megfelelő választ találnak a mostani problémára. De hogyan látja ezt,
nekünk,
a problémát?
Ezt nekünk komoly sérelemként mondták el például a Nemzetbiztonsági Hivatal vezetői, a munkatársai, akik négyen ott velünk ebben az ügyben tárgyaltak, hogy hát ők alaptalan vádaskodásnak és sértőnek érzik magukra nézve azokat a politikai vagy sajtó megnyilatkozásokat, hogy ők itt eszközként használhatók és kézi vezérléssel vezérelhetők, stb. Hiszen ott a folyosón, ott van 1990-től a színes fotója minden eddigi titokminiszternek, és nincs ma már Magyarországon olyan párt, amelyik ne adott volna egy titokminisztert a rendszerváltás óta. A szervezet viszont ugyanaz. Nagyjából ugyanaz, mert közben azért tőlük is elbocsátottak 2000 embert. Külön megemlítem, hogy egyes szervezetekben ezek is egy-kettő ezek közül föllelhető. És olyan speciális ismerettel rendelkezik, ami most a szervezet ellen fordul.
De hogyan látja egyébként ebben a játszmában a saját szerepüket, hiszen az önök látogatása után az ellenzék oldaláról azért elhangzott az, itt volt Orbán Viktor az Aréna című műsorban, és azt mondta, hogy ez egy hókusz-pókusz, egy cirkusz, amiben most az ombudsmanok is részt vettek, mert nem hihető még itt se a fenyegetés. Ha ugyanis van fenyegetés, akkor miért nem teszik meg a szükséges intézkedéseket ezek ellen az emberek ellen? És miért nem hozzák nyilvánosságra azokat az adatokat, vagy azokat az információkat, amiket önök is láttak.
Ezt mi ott szó szerint így és direktben nekik szegeztük ezt a kérdést. És ugye, és az volt a válasz, hogy ha kiemelnek egy-egy hangadó, mértékadó, vezető egyéniséget, személyiséget ezekből a szervezetekből. Most pillanatnyilag egyrészt a további megfigyelést meghiúsítják, mert akkor azonnal blokkolnak minden kapcsolatot és információcserét. Másodszor nem tudják fölmérni pontosan, hogy milyen reakciót vált ez ki. Nem éppen az ellenkező hatást váltja ki, azaz az eddig kezelhető szinten tartható agresszivitásuk nem csap-e át egy még súlyosabb támadásra.
Igen, de pont ezért merülhet föl az a kérdés, hogy érdemes-e, vagy szabad-e ilyen információkkal előjönni titkos szolgálatnak, vagy a titkos szolgálatokat felügyelő miniszternek, akkor, amikor még a vizsgálat zajlik.
Pontosan valójában ez a folytatása a dolognak, hogy a további információk, részletesebb információk nyilvánosságra hozatalával ugyanígy kockáztatnák a saját további szakmai munkájukat.
De azt nem tartja hibának, hogy egyáltalán ezt a kérdést előhozta a kancellária miniszter, és ezzel végül is kiengedte ezt a szellemet a palaszból?
Nem tartom hibának, mert hogyha, még egyszer mondom, hogyha a feltételezésünk és a mindannyiunk által ismert tények, azaz az őszi események, plusz az azóta folyamatosan az egész ország területén zajló tüntetések, tiltakozások, és az a bizonyos politikai és szociális feszültség, ami fölhalmozódott, ez jelen van. Tehát ilyen értelemben, hogyha a kancellári miniszter, aki alá tartozik a nemzetbiztonság, hogyha indokoltnak tartotta és ezzel előjött, akkor a megelőzés részeként, mert itt alapvető fontosságú a megelőzés, utólag már rendszerint nem lehet megfelelően reagálni, vagy csak hibázni lehet. Én nem tartom sem elhamarkodottnak, sem indokoltnak, sem indokolatlannak.
Vendégünk a stúdióban Lenkovics Barnabás, az Állampolgári Jogok Országgyűlési Biztosa, a hírek után folytatjuk.